Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László
és Gedő Ágnes.
Szombati adásunk tartalmából.
Ferenc pápa Pietrelcinában. Ha szomorúak vagyunk, adjuk át magunkat Jézusnak.
Ima, kicsinység, bölcsesség. A Szentatya homíliája San Giovanni Rotondóban. Kiállítás a Római Magyar Akadémia első ösztöndíjasainak műveiből. Interjú Antal Péter műgyűjtővel.
Ferenc pápa Pietrelcinában. Ha szomorúak vagyunk, adjuk át magunkat Jézusnak. Ferenc pápa szombaton reggel a Vatikánból helikopterrel repült Pio atya szülővárosába, Pietrelcinába, ahol Benevento érseke Felice Acrocca fogadta a város polgármesterével, Domenico Mazzonéval együtt. Több ezer hívő várta a pápát, akik előzőleg részt vettek a péntek este kezdődött imavirrasztáson. A Szentatya a hívek éjjenzése közepette gyalogment Pio atya kápolnává alakított szülőházához, ahol rövid imát mondott, majd a téren találkozott a hívekkel és beszédet intézett hozzájuk.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Fölidézte a kapucinus szent gyökereit, melyek Pietrelcinához kötötték őt, s amelyről soha nem feledkezett el. Mindig szerette az egyházát, mely szent, annak minden bűnével és gondjával együtt. Itt kezdte megtapasztalni az egyház anyai mi voltát, amelynek mindig hűséges fia maradt.
Ci troviamo oggi nello stesso terreno sul quale padre Pio dimorò nel settembre del 1911.
1911. szeptemberében a szülői házba vonult vissza a beteg Pio atya, hogy egészséges levegőt szívjon és erőre kapjon. Abban az időben nem voltak antibiotikumok, így a betegségeket úgy gyógyították, hogy hazamentek a szülői házba, és ették édesanyjuk finom főztjét, jó levegőt szívtak és imádkoztak. Így tett Pio atya is. Nehéz időszak volt a számára, belső szenvedést élt át, félt, hogy bűnbe esik, mert úgy érezte, hogy megszállja az ördög. A pápa ekkor figyelmeztette a híveket, hogy az ördög igenis létezik, és nem hagy békén minket, mocorog bennünk, kínoz, rászed minket. A gyötrelmes pillanatokban Pio atya a folyamatos imából nyerte életerejét, átadva magát Jézusnak. Ha problémánk van, szomorúak vagyunk, kövessük példáját, és adjuk át magunkat Jézusnak, buzdította a pápa. Pio atya tehát elmerült az imában, hogy egyre jobban közelítsen az isteni tervhez. A szentmisén és intenzív spirituális életén keresztül egyesült az Úrral. Ekkor kapta meg a misztikus adományokat, amelyek Krisztus kínszenvedésének jeleiként mutatkoztak meg testén.
Cari fratelli e sorelle di Pietrelcina e della diocesi di Benevento.
Ferenc pápa ezután Pietrelcina és környéke mai helyzetéről, nehézségeiről szólt. Szeretett közösségre, egységre buzdította a lakosságot, azt kérte, hogy veszekedés helyett fogjanak össze. A település egyik fő problémája a fiatalok elvándorlása. Imádkozzunk a szűzanyához, hogy a fiatalok találjanak a családjukhoz közel állást maguknak, és ne kényszerüljenek elmenni. Az előregedő lakosságról szólva a pápa kiemelte: nagy kincseink az idősek, soha ne írjuk le őket. Ők hordozzák a bölcsességet, amit át tudnak adni a fiatal nemzedékeknek. Azt szeretném, ha egyszer Nobel-díjat adnának az időseknek, akik az emberiség emlékezetét adják, tette hozzá a pápa.
Piacerebbe che una volta si desse il premio Nobel agli anziani, che danno memoria all'umanità.
Ima kicsinség bölcsesség, Ferenc pápa homíliája San Giovanni Rotondóban. A pietrelcinai látogatás után Ferenc pápa helikopterrel San Giovanni Rotondóba repült, a szentmisét mutatott be. A pápa szentmisén elhangzott olvasmányokból kiindulva erre a három témakörre építette szentbeszédét.
Preghiera. Il giorno odierno ci presenta Gesù che prega.
Ima. A mai evangélium az imádkozó Jézus mutatja be nekünk. Az atyával folytatott párbeszéd állt első helyen Jézus számára. Szent Pió 50 évvel mennyei születése után is segít bennünket, mert az imát akarta ránk hagyni örökségül. Ezt tanácsolta, imádkozzatok sokat gyermekeim, szüntelenül imádkozzatok, soha ne fáradjatok bele, idézte a pápa Pió atya szavait, amelyeket az ima csoportok második nemzetközi kongresszusán mondott 1966. május 5-én.
Padre Pio ci ha lasciato i gruppi di preghiera. A loro disse...
Pio atya ima csoportokat hagyott ránk. Ezt mondta nekik. Az ima, ez a jó lelkek egyesült ereje az, ami mozgatja a világot, megújítja a lelkiismereteket, meggyógyítja a betegeket, megszenteli a munkát, rangra emeli az egészségügyi ellátást, erkölcsi erőt ad, széles mosolyt fakaszt, és Isten áldását hozza el minden lankadtságra és gyengétségre. Őrizzük meg ezeket a szavakat, és tegyük fel ismét a kérdést. Én imádkozom? És amikor imádkozom, tudok dicsőíteni, imádni? El tudom vinni az életet Isten elé? Folytatta homiliáját Ferenc pápa.
Seconda parola, piccolezza.
A kicsinség a második szó. Az evangéliumban Jézus dicsőíti az atyát, mert kinyilatkoztatta országát a kicsinyek számára. Kik ezek a kicsinyek, akik be tudják fogadni Isten titkait? A kicsinyek azok, akiknek szükségük van a nagyokra, akik nem önellátók, akik nem gondolják, hogy elegendő önmaguk számára. Kicsinyek azok, akiknek alázatos és nyitott a szívük, akik szegénynek és szükséget szenvednek, akik érzik a szükségét, hogy imádkozzanak, hogy Istenre bízzák magukat és hagyják, hogy elkísérje őket. Ezeknek a kicsinyeknek a szíve olyan, mint egy antenna, amely veszi az Istentől érkező jelzéseket. Mert Isten mindenkivel keresi a kapcsolatot, de aki magát nagyra tartja, hatalmas vételi zavart okoz. Amikor tele van saját magával, akkor nincs hely Isten számára. Ezért Isten a kicsinyeket helyezi előtérbe, nekik nyilatkoztatja ki magát. A vele való találkozás útja, hogy kicsinnyé tegyük magunkat lelkünkben, és elismerjük, hogy szükséget szenvedünk. Jézus misztériuma, amit minden szentmisén látjuk a Szentostjában, a kicsinség, az alázatos szeretet misztériuma, amit csak akkor tudunk észrevenni, ha a kicsinyekké válunk, és a kicsinyekkel érintkezünk.
Infine, la terza parola.
Végül a harmadik szó a bölcsesség. Szent Pió egész életében küzdött a gonosz ellen, és ezt bölcsen tette, mint ahogy az Úr. Alázattal, engedelmességgel, a kereszttel, szeretetből felkínálva fájdalmát. És mindenki csodálja ezért, de kevesen követik példáját. Sokan dicsérik, de hányan teszik azt, amit ő? Sokan készségesen lájkolják, kedvelik a nagyszentek weboldalait, de ki teszi azt, amit ők? Mert a keresztény élet nem egy tetszik, hanem azt jelenti, hogy ajándékba adom magamat másoknak. Az élet akkor áraszt jó illatot, amikor azt ajándékként felajánljuk. Elveszti ízét, ha megtartjuk önmagunknak.
Padre Pio è stato un apostolo del confessionale.
Pio atya a gyomtatószék apostola volt, folytatta homíliáját Ferenc pápa. Ma is oda hív bennünket, és így szól. Hová mész? Jézushoz, vagy a szomorúsághoz? Kihez térsz vissza? Ahhoz, aki üdvözít téged, vagy csüggedéseidhez, fájdalmaidhoz, bűneidhez? Gyere, az Úr vár téged. Bátorság, nincs semmi olyan súlyos ok, ami kizárna téged irgalmasságából. Az ima csoportok a szenvedés enyhítésének a házában a betegek, a gyóntatószék. Három látható jel, amelyek emlékeztetnek a három érték, az ima, a kicsinység és az élet bölcsessége örökségére. Kérjük a kegyelmet, hogy minden nap ápoljuk őket, hangzott végül Ferenc pápa buzdítása. kiállítás a Római Magyar Akadémia első ösztöndíjasainak műveiből. Az első lépések egy Primi Passi címmel március 17-én pénteken kiállítást nyílt a Római Magyar Akadémia első ösztöndíjasainak műveiből az Akadémia Falconieri palotájában, Rómában. Abba Novák Vilmos, Molnár C. Pál és Szőnyi István festők képei, valamint Pálcai Pál szobrász alkotásai jelzik azt a korszakot, amely a nagy háború utáni szellemi és kulturális ébredés római kitekintése. A Római Magyar Akadémia fennállásának 90. évfordulói alkalmából nyílt tárlat a magyar művészettörténet azon szakaszát mutatja be, amelyet az utókor római iskola néven ismer. A kiállítás az első ösztöndíjas műveiből tár a római közönség elé egy válogatást, amelyek között számos egykoron Rómában készített mű szerepel.
A római iskola szellemi atya Gerevics Tibor művészettörténész, a Római Magyar Akadémia első igazgatója volt, aki kora francia és német művészeti hatásainak ellensúlyozására a magyar művészet olasz merítését célozta meg. Rómába küldött fiatal magyar művészeket, hogy ott a klasszikus görög-római művészeti hagyományt, illetve a modern olasz művészet törekvéseit tanulmányozzák. A kiállított alkotások döntő részét Antal Péter műgyűjtő kölcsönözte az akadémiának, aki a megnyitó másnapján szombaton délelőtt nyilatkozott a kiállításról a Vatikáni Rádiónak. Most hallgassák meg Antal Péter műgyűjtővel készített interjúnkat.
Szeretettel köszöntöm stúdiumban Antal Pétert, a Rómában most megnyílt első lépések kiállítás ötletgazdáját. Szabad így mondani, Péter?
Igen, tulajdonképpen az ötlet az elmúlt évben született. Az elmúlt évben már rendeztünk egy kiállítást a gyűjteményből, azt a Melankólia jegyében tettük. Nagyon jól sikerült kiállítás volt, és ennek kapcsán önös volt az ötlet, hiszen én szerettem volna még egy kiállítást csinálni Rómában, az akadémián egy évvel később. A legkézenfekvőbb dolog az volt, hogy ahogy belépünk az akadémia kapuján, balkész felül van egy emléktábla, amely emléket állít azoknak a képzőművészeknek, akik az első etapban római ösztöndíjasok voltak. Három név volt fölírva, Abba Novák Vilmos, Szőnyi István, illetve Molnár C. Pál.
És 1928-at írtak akkor.
Így van, 1928, és az intézmény igazgatójának akkor azt mondtam, emlékszem rá, ott álltam a kapu alatt, hogy és mi lenne, hogyha a következő kiállítás erről a három névről és erről a korról szólna. Nagyon megörült az ötletnek, és az ötletből valóság lett egy évvel később.
Milyen képekkel gondoltál megjelenni, vagy megjelentetni őket?
A gyűjtemény az meglehetősen gazdag. Igaz, hogy a Molnár C. Pállal nekem jó személyes kapcsolatom volt, de az ő anyagából volt nálam a legkevesebb, ezért úgy gondoltam, hogy az ő unokáját, Csillag Pétert, akit talán 40 éve ismerek, bevonom ebbe a kiállításba. A saját gyűjteményi rész Szőnyinek a Duna képeit hoztuk el, ami hát önmagában izgalmas. Abba Novák Vilmostól pedig egy olyan válogatást, amely a portréfestészetét, illetve a tájábrázolásait mutatja.
Van-e valami, ami összeköti őket tematikában?
Tematikában igazából nincs.
A közös múlt,
az együtt szerzett képzés az, ami összeköti őket, illetve mindannyiuk életében a közös kiállítások.
Egyúttal a kezdeményezés nagyszerűségéről árulkodik, ahogyan Gerevics Tibor annak idején az egészet elindította. Ha a kezdők ilyenek, gondolom, akkor volt ennek méltó folytatása is.
És nagyon jó lenne ebből egy sorozatot csinálni, már megragadva az alkalmat. Szóba került az is, hogy a római iskolában, vagy a római akadémia által vendégül látott művészek folyamatos bemutatására törekednénk, adott esetben akár a kortársakkal bezárólag.
Péternek egy hatalmas nagy gyűjtemény áll rendelkezésre. Mi indított képeket összegyűjteni, és mi mozgat téged ebben? Miért van értelme ilyen sok értékes képet együtt tartani?
Hát ez egy nagy kérdés. Hosszú évtizedek óta engem is foglalkoztat. Az idén lesz 50 éve, hogy én gyűjtök. Tehát 13 éves koromban kezdtem gyűjteni, de nem légüres térből jöttem, hanem az áldott emlékű nagyapám az, aki ezt a gyűjtést kezdte az 1920-as években. Aztán az ő gyűjteménye törés szenvedett 1944-45-ben, majd 46-ban újra kezdte a gyűjtést, és 46-tól 1978-ig, tehát a haláláig együtt gyűjtöttünk. Ebbe a gyűjtői útba kapcsolódtam én be 13 éves koromban, 1968-ban. Az, hogy összegyűjteni és egybegyűjteni egy képzőművészeti anyagot, hogy ez miért jó, erre én igazából a magyarázatot nem nagyon kerestem, mert erre magyarázat nincs. Én úgy gondolom, hogy a gyűjtés az egy mánia, az egy életmód, amivel az ember vagy együtt él, vagy nem él vele együtt. Én annak a szerencsés, vagy éppen szerencsétlen közösségnek a tagja vagyok, akik az együttélést választották a gyűjtéssel. Így aztán mára a gyűjtemény tényleg mennyiségileg is meghatározó Magyarországon, hiszen több mint 5000 darab műtárgy van, ami csak képzőművészeti, de hát ezen túlmenően van egy igen jelentős iparművészeti része is.
Mire ad lehetőséget ez a hatalmas nagy gyűjtemény?
A gyűjtést én hosszú évtizedeken keresztül a magam kedvelésére tettem. Önmagában örömet jelentett egy-egy műtárgynak a megszerzése, illetve olyan kapcsolatok kiépítése, és olyan művészekkel való megismerkedés, akik az életem meghatározó személyiségei lettek. Aztán körülbelül 20 évvel ezelőtt, amikor a gyűjtemény már kellően nagy volt, és meglehetősen kezelhetetlen is, döntöttem úgy, hogy ezt nyilvánosságra kell hozni, hiszen ezek a művek nem azért születtek, hogy raktárban falnak fordítva porosodjanak, hanem a művek mindenképpen azért születtek, hogy minél több emberhez eljussanak. Így körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtem a folyamatos kiállítását a műveknek. Hát ma már a 200 kiállításon túl vagyunk, és hát a világ minden részén láthatták.
Tehát otthon Magyarországon és másfelé is. Te javasolsz, vagy fölkérnek? Hogy történik ez?
Különböző aspektusok vannak. A nagy életmű kiállításoknál mindig felkérnek, hiszen a gyűjtemény megkerülhetetlen az életmű bemutatások során. Ezen túlmenően a debreceni MODEM, ami egy rendkívül impozáns kiállító tér, és egy modern, kortárs művészeti központ, működése is az én gyűjteményem keresztül, az én gyűjteményemen keresztül biztosított. A MODEM három szintjéből egy szint, az Antal Lustig gyűjtemény területi fennhatósága alá tartozik, és ennek megfelelően ott folyamatosan váltakozó tematikával mutatunk be kiállítási anyagokat. Most ez olyan, mint a népmese, hogy aki hallja, adja át. Nagyon sok helyen voltak kiállítások, megnézték kurátorok, múzeumi szakemberek, és úgy gondolták, hogy ők is szeretnének kiállításokat ebből az anyagból, így aztán folyamatosak a kiállítások országon belül és országon kívül is.
Albumok, kötetek segítik ezt a munkát?
Igen. Ez egy nagyon nagy dolog. Az elmúlt időszakban több mint 100 kötet jelent meg a gyűjteményről. Most kötetről beszélek, ezek sokszor 20 oldalas katalógusok, sokszor 100 oldalas kiadványok, de ami a legfontosabb, és azért itt most megragadom az alkalmat, hogy Debrecen városát is dicsérjem. Debrecennel kötöttem egy olyan szerződést, amelyben a város vállalta, hogy 5 kötetben megjelenteti a gyűjtemény egy részét, ez körülbelül a jelenkori gyűjteménynek a fele. Ebből az első kötet a múlt héten megjelent. Fantasztikus kiadvány, 600 oldal az első kötet, 6 művész munkásságát mutatja be a gyűjteményből.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt a római kiállítást, és minél szebb és minél több folytatást kívánok.
Köszönöm szépen.
Antal Péter műgyűjtővel Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adáson véget ért.
Megköszönve figyelmüket, búcsúzunk Önöktől.
Vértesaljai Lászlót
és Gedő Ágnest hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
Szeretett testvéreim!